Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, ez pedig az Észverés 103. adása. Közéleti kiózanító műsorunkban megvitatjuk a vajdasági magyar közélettel kapcsolatos, illetve a vajdasági magyarokat is érintő, foglalkoztató, legidőszerűbb kérdéseket, higgadtan érvelve, szabadon. A mai adásunkban a 25 évvel ezelőtti NATO bombázás társadalmi hatásairól és reflexióiról beszélgetünk, különös tekintettel a vajdasági magyarok kollektív emlékezetének és élményeinek sajátosságaira, de még mielőtt rátérnénk a témánkra, arra kérem önöket, támogassák az Észverés csapatát, segítsék a munkánkat. Ezt megtehetik a Patreon oldalunkon keresztül, ahol tetszőleges havi rendszerességű összeg beállításával tudnak hozzájárulni a műsor költségeinek fedezéséhez, illetve PayPal-en is utalhatnak nekünk a képernyőn, illetve a leírásban szereplő címeken. Mindazoknak pedig, akik egyszeri vagy havi támogatással járulnak, illetve járultak hozzá az Észverés műhelyének fennmaradásához, ezúttal is köszönetet mondok, hiszen nélkülük ez a műsor már nem létezne. Tehát 1999. márciusában egy szexőrült, harmadrangú szaxofonista, akit Bill Clintonnak hívtak, haverjával, a NATO dökkesejű Javier Solanával egyetértésben eldöntötte, hogy elorozza Szerbiától az ország szívét, Koszovót és az albán terroristák kezére játsza. Március 24-én meg is indult a semmivel sem indokolható Jugoszlávia elleni bűnös támadás, de jugoszláv hadsereg hősiesen ellenállt, a nép pedig a terekre és a hidakra vonulva bizonyította, hogy nem fél az agresszor bombáitól. Június 10-én Szerbia győzelmet aratott és megvédte Koszovót, a NATO pedig megfutamodott. Nagyjából így lehet összefoglalni a bombázással kapcsolatos Milosevici narratívát, amelyet igyekeztem a korabeli propaganda által milliószor ismételt jelzőkkel színesíteni. Hogy ez a narratíva mennyit változott az elmúlt 25 évben, hogy változott egyáltalán, vagy cizellálódott, és hogyan illeszkedik mindebbe a vajdasági magyar kisebbségi társadalom narratívája és kollektív emlékezete, erről fogok ma este beszélgetni vendégeimmel, Lendák Kabó Karolina genderkutatóval, egyetemi docenssel, és Rácz Krisztina antropológussal. Szervusztok!
Szia, jó estét!
Szia, jó estét!
Akkor kezdjük ezzel a kérdéssel, amit már itt megfogalmaztam, tehát hogy látjátok, hogy alakult, illetve hogy változott egyáltalán az elmúlt 25 év során a bombázás időszakát érintő narratíva és emlékezetpolitika a szerbiai társadalom szintjén. Egyáltalán volt-e jelentős változás, vagy némi cizellálásról beszélhetünk, ma már ugye nem nagyon emlegetik sem Clintont ilyen jelzőkkel, amilyenekkel én emlegettem, illetve hát más dolgok is megváltoztak. Ti hogy látjátok ezt? Krista.
Kezdhetem én. Hát engem először is nagyon mellbevágott ez, ahogy előadtad. Így először azt hittem, hogy ez valami humoreszk lesz a kimenetele, és kellett egy pár másodperc, amíg rájöttem, hogy a korabeli diskurzusba beszélsz, ami szerintem azt jelenti, és gondolom, hogy ebben nem vagyok egyedül, azt jelenti, hogy úgy látom, hogy rettenetesen halványult ennek az egésznek az emlékezete. Tehát, hogy kezdetben, tehát 25, 4, 3, 2 éve, még 20 éve is, tehát, hogy sokkal több ilyen megemlékezés volt, sokkal gyakoribban olvashattunk erről a szöveget portálokon, újságokban, téma volt ez tévén, hírekben, stb. Most persze az is hozzájárul, hogy lehet, hogy én is kevesebb médiát fogyasztok, hogy egy kicsit megcsömörlött mindenki, de én nem is az utóbbi, tehát idén se, tavaly se, tavaly előtt se nem igazán hallottam, olvastam országos szintű megemlékezésekről. Persze biztos vannak, csak hogy ennek sokkal kisebb a visszhangja. Úgy látom, hogy egyszerűen annyi minden történt, politikai, társadalmi, stb. Szintéren ebbe az országba, hogy, hogy ennek a diskurzusnak már nincs is annyira hírértéke, illetve ez most már nem is egy olyan diskurzus, amivel valamiféle politikai célt lehetne elérni, vagy aminek valamiféle társadalmi összefogó szerepe lenne, stb., hanem egyszerűen veszített az értékéből, veszített a jelentőségéből. Úgy valahogy minden évben márciusban szerintem az emberek ilyen magánemberként úgy eszünkbe jut, hogy mi is történt, de mondom, ilyen országos, közösségi, nyilvános szinten én nagyon kevés megemlékezésről hallok, olvasom.
Hát nyilván csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy most a 25 éves jubileum kapcsán természetesen voltak megemlékezések, meg nyilatkozatok, talán több, mint amennyi egyébként szokott, és valóban halványul ez az emlék, csak tény az, hogy Alekszandár Vucsics is felszólalt, és továbbra is azt mondta, illetve arról beszélt, hogy soha nem fogjuk elismerni Koszovó függetlenségét, és hát ugye 17 éve gyakorlatilag egy független államról beszélünk, és ez a tudathasadásos állapot azért nagyon erősen jellemző a szerbiai társadalomra, tehát egyfelől, hogy tisztában van a tényekkel, másfelől viszont azt gondolom, hogy ennek a Vučići kijelentésnek mégis nagy a támogatottsága, hogy soha nem fogjuk elismerni, és nem adjuk Koszovót, miközben hát ugye megnézném azt a választást, amelyen részt venne 2 millió albán. Szóval, hogy látod, Kari, te mi változott-e téren ebben a diskurzusban az elmúlt 25 évben? Egyáltalán láttál-e valami tendenciákat, amelyek mondjuk visszatértek, vagy az idők folyamán módosultak?
Itt osztom Kriszta véleményét egyébként, hogy ez egyre halványabb, és most ezt, hogy mondod, hogy 25 év, hát igen, most ugye voltak nyilatkozatok, de ez is egy olyan valami, amit nem tudom, személy szerint úgy gondolom, hogy mi generációnk egyre kevésbé érzékeny erre a dologra. Az is lehet, hogy mert hogy akkor kicsik voltunk, és akkor ez most már számunkra nem egy nagy hír, se nem szeretnénk rá emlékezni, mondjuk, az is bele tartozik a dolgba. És most, amikor felolvastad azt a narratívát, ugye, ami a hivatalos narratíva volt abban az időben, akkor eszembe jutott, hogy két szót, vagy igazából két ilyen kifejezést tanultam meg a Milosevici, ugye, ezek a kijelentésekből, az pedig a szuverenitás és a territoriális integritás. Tehát ezt így gyerekként, ugye azt sem tudtam, hogy mi ez a kettő, de ezt a kettőt belevésték az emlékezetembe, és pont ez, ugye igazából ezek a dolgok jönnek vissza továbbra is. Tehát az, hogy mit jelent a Szerbiának, hogy ugye a Koszovó kérdés, a territoriális integritása, hogy ez egy szuverén állam, amelyiknek ugye volt, tehát abszolút joga volt úgy dönteni, ahogy döntött a jugoszláv háború kapcsán. Tehát ez egy olyan narratíva, ami igazából nem halványul. Ez a dolog nem halványul, hogy nincs egy felismerés bennük, és benne, vagy társadalomban, társadalom egészében, hogy ezt most már ugye egy másik irányba kellene vinni, vagy átvinni ahhoz, hogy ugye a traumákat orvosoljuk, kezeljük, kezdjünk ezzel valamit tenni. Úgyhogy ezt én így látom, hogy NATO bombázás már valahogy csepp a tengerbe, tehát ez már az egész sokkal nagyobb annál, és itt sok mindent kellene ugye átbeszélni, különvenni, tehát én úgy látom, hogy valahogy azért is vesztett a jelentőségén, mert sokkal nagyobb a trauma annál a bombázásnál.
Mire gondolsz már, mint hogy az egész 90-es évek háború?
Úgy van, vagy 90-es évek, így van. A 90-es évek háborúi az egy egész, az egy blokk, az egy 10 éves dolog, ami ugye majd 10 éves dolog, ami igazából, amit orvosolni kellene. És ugye a maga bombázás az már csak én úgy gondolom, hogy az őrületnek volt egy ilyen jéghegye, ami legalábbis így számunkra ez így esett le, amikor később, amikor ugye tudatosodott bennünk, ezt én így mesélem, mert hogy ugye akkor még gyerekként ezt másképp éltem meg.
Kriszta, te foglalkoztál azzal, hogy milyen össztársadalmi, kulturális keretekbe illeszkedik a NATO bombázásnak a kollektív emlékezete. Szerbiában továbbra is a, mondjuk így, a nemzeti büszkeség a politikai legitimitás egyik sarokköve, és ez nem csak a jelenlegi hatalomnál, hanem azt gondolom, hogy a korábbiaknál is így van. Te hogy tekintesz erre a diskurzusra, amely ezt keretezi, ezt a történetet, tehát a NATO bombázásoknak az emlékezetét?
Én visszacsatolnám Karolinához, ahova teljesen egyetértek, hogy a 99-es NATO bombázást nem lehet különálló eseményként vagy eseménysorozatként látni, hanem valamiféle, ahogy Karolina mondta, csepp a tengerbe, vagy utolsó csepp a pohárba, vagy valamiféle ilyen őrült végjátéka az egész 90-es éveknek, amik természetesen nem zárultak le 99-be, de valamilyen módon tényleg az a 10 év így szimbolikusan is, évszám szerint is befejeződött a tavaszi bombázása, de hogy az más volt, mint a 90-es évek Szerbia számára, már pedig azért, mert valahogy, tehát hogy 99-ig, illetve hát a horvátországi boszniai háborúk végéig valahogy Szerbia mindig veszített, és mindig Szerbia volt az, akit úgymond agresszorként tekintett a nemzetközi közösség, és akkor végre úgymond lett egy lehetőség Szerbiának, hogy áldozatként prezentálhassa magát, hát hogyha a nemzetközi közösség szemében nem is, akkor a saját polgárai szemébe. Hát úgymond volt egy ilyen legitimációs diskurzus a sok területvesztés után, hogy na most minket bántanak, és mi most valóban...
Ne arra, hogy ez az áldozati diskurzus, ez azért korábban is megjelent, tehát végül is ezzel indokolták magát a beavatkozást, ugye ez a magyarul kicsit viccesen hangzó ugrózseni kifejezés, igen, erről igen. Szól, hogy a szerbek veszélyeztetettek Horvátországban, Boszniában, Koszovóban.
Igen, de most ez valahogy egy kicsit talán hihetőbb volt a Szerbia, és érintette konkrétan a Szerbia területén élő embereket is. Tehát, hogy úgymond odáig nem történt semmiféle beavatkozás Szerbiának a területén, és akkor eljött 99, amikor ez átváltozott. És ez szerintem jelentős dolog volt, és itt szerintem igen, igazad van, persze eddig is ez a... Tehát, hogy erről volt szó, hogy akkor eddig az volt, hogy a Szerbia területén kívül élő szerbek voltak az áldozatok, és akkor egyszerre most eljön 99 tavasza, és Szerbia összes polgára áldozata egy, tehát, hogy ahogy mindig nevezték, én ezt a szót tanultam meg, akkor NATO agressziónak, én azt a szót addig nem hallottam, hogy agresszió. Tehát, hogy ezt látom egy nagy váltásnak akkor, és hogy ebbe az áldozati diskurzusba, ami azért addig nem volt annyira erős. Tehát az áldozati diskurzusba illeszkedtek bele a média narratívák, ezek a hídmegőrző narratívák, tehát ugye szinte már el is felejtettük, hogy tulajdonképpen nagyon, nagyon sok közösségi esemény történt abba két és fél-három hónapban, tehát hogy volt egy ilyen mi vagyunk az áldozatok, és megőrizzük az országot, a szuverenitást, az integritást. És ez volt a legerősebb diskurzus, erre játszott szerintem, tehát hogy az egész közmédia.
Uh-huh. És de egyáltalán beszélhetünk egy össztársadalmi narratíváról? Tehát, tehát ez is egy olyan kérdés, hogy nyilván itt sokféle áramlat van, de ez nem tagadható. De mennyire volt erőteljes ez a mainstream, amiről most te beszéltél? Mennyire mondhatjuk azt, hogy igen, ez volt tényleg, ami teljesen leuralta a teret, és emellett tényleg szinte nem is volt tér másféle narratíváknak?
Szerintem ez tök jó kérdés, mert ez egy nagyon erőteljes narratíva volt, tehát hogy szinte alig lehetett, én legalábbis én a 18. születésnapomat a bombázás alatt ünnepeltem, úgymond, tehát hogy akkor ilyen fiatal felnőttként vagy tinédzserként én legalábbis csak ezzel a föntről le nagyon erős az ország által irányított ezt a narratívát hallottuk. Viszont, mint minden narratíva, mint minden diskurzus, ez nem volt 100%-ban sikeres. Tehát, hogy ez alatt, hogyha egy kicsit megkaparta az ember a felszínt, akkor voltak nagyon különböző diskurzusok. És akkor itt beszélhetünk olyasmiről is, amivel Karolina foglalkozott, tehát hogy egy más generáció másképpen látta. Másképpen látta az, aki nő és aki férfi. Másképpen látta természetesen az, akit besoroztak és akit nem. Másképpen látták azok, akik Belgrádba értek, vagy vidéken, falun, vagy városon. És akkor itt jövünk ahhoz is, amiről gondolom majd akarsz beszélni. Másképpen látta az, aki szerb nemzetiségű, és aki nem, aki mondjuk magyar, illetve természetesen a politikai orientáció is nagyon nagyba változtatott azon. Tehát, hogy kívülről úgy tűnt, hogy van egy rettenetesen erős narratíva, ami mögé szinte mindenki beáll, és ami teljesen leuralja a terepet, de azért ez pont nem, azért nem teljesen volt így, és volt nagyon sok ilyen underground diskurzus ez mögött, ez alatt.
De milyen pontokon tért el? Milyen pontokon tértek el ezek az alternatív diskurzusok ettől a mainstreamtől? Erről tudnátok-e mondani valamit?
Hát eleve szerintem azért eltértek abban is, vagy elsősorban, hogy valóban azok az emberek, akik egy bizonyos társadalmi csoporthoz tartoztak, és mondjuk nem vették be úgymond teljesen ezt a narratívát, vagy egyáltalán áldozatnak látták-e magukat, mert nem mindenki látta annak. Akármennyire is ez folyt a csapból. És mondjuk akkor, hogyha rátérhettek erre, természetesen a kisebbségek, vagy konkrétan a vajdasági magyarok szerepeit, ugye más, mert illetve ez érdekes, mert tulajdonképpen a magyarok is teljesen szerintem áldozatnak látták magukat ebbe. Talán szinte még jobban, mint a szerbek, mert ugye én úgy látom, hogy itt a bombázás során újra megjelent a vajdasági magyarok körébe ez a narratíva, ami ugye a 90-es évek háborúira is jellemző volt, ez a, amit úgy nevezhetünk, hogy ez nem a mi háborunk, vagy ez a téves csatatéren.
Igen, na jó, hát a vajdasági magyar részt azt még külön és sokkal mélyebben is tárgyaljuk, de talán akkor térjünk rá a generációs kérdésre, mert Kari azzal foglalkozott a tanulmányában. Igaz, hogy az is a vajdasági magyarok körében végzett generációkutatás volt, de nyilván azért ez akár levetíthető a teljes generációra is, ugye a millenáris generációval foglalkoztál, ugye ez az a korosztály, amely 80-as években született, illetve esetleg a 90-as évek első éveiben, és hát gyakorlatilag akkor vált fölnőtté, amikor hát a bombázások voltak, illetve hát akkor volt a gyermekkora, amikor vagy kora kamaszkora, amikor a 90-es évek háborúi. No, szóval az a kérdésem, hogy te miben látod a különlegességét ennek a millenális generáció percepciójának? Tehát azt hiszem, hogy a tanulmányodban még azt is írtad, hogy talán ez volt az a generáció, amely a legjobban megszenvedte, vagy a leginkább traumatizálódott, akár a 90-es évek háborúi során, vagy a bombázásokkor, ami hát végül is a kulminációja mindennek.
Igen, viszont visszatérek, Kriszta, amit mondott, tehát mindenki másképp élte meg, és ez nyilván teljesen más azok körében, akiket besoroztak, akik ugye katonaként harcolniuk kellett különböző frontokon, tehát ez teljesen más. Viszont azt, amit én láttam, vagy érdekesnek találtam, és ezt ugye magamból indultam ki, meg hát ugye Kriszta is ide tartozik, ez a mi generációnk, az ezredfordulósok, hogy számunkra az a Jugoszlávia, ami a szüleim számára egyértelműen egy dolgot jelent, tehát most különböző dolgokat jelent, különböző embereknek Jugoszlávia, de azért meg kell hagyni, hogy azért sokan egy szintű jóléttel egyenlítik ki valamiféle egyenlőséggel is, mondjuk nemzetek közötti megbékéléssel is, attól függetlenül, hogy ez nagyon árnyalt dolog, de felszínesen ez így tűnt, és sok embernek egyfajta biztonságot is jelentett. És mi vagyunk az első generáció, aki viszont ebből semmit nem ért meg, vagy nem élt meg, és nem tudatosodott bennünk semmi ebből. Tehát amikor ugye amióta magunkról tudunk, az kb. Az, hogy ugye a háború elkezdődött, és egy borzasztóan nagy váltás indul be, nem csak gazdasági szempontból, ami a legnehezebb talán, de olyan szempontból is, hogy a lakosság összetétele, etnikai összetétele is nagyon megváltozik, ugye ott, ahol mi éltünk. És engem ez sokat foglalkoztatott, hogy vajon mennyire hatott ez ki ránk, és még nincs válaszom erre a kérdésre, viszont szeretném tovább kutatni, de az az egy érdekes volt, hogy számomra így tudatosodott bennem, hogy nagyon sok ismerősöm barátomnak igazából ez azt jelentette, hogy a családjaik ugye szétesták, hogy az édesapjuk vagy besorozták, vagy külföldre menekült, és ott élt sokáig. Tehát ez számomra nem is volt annyira egyértelmű, hogy körülöttem lévő nagyon közeli emberek ilyesmit megéltek. Mert ezekről nem beszéltünk, vagy nem tudom, ez nem volt akkor téma. És mai napig ez nem téma. És vajon mi, és ez volt a kérdés, hogy vajon miért nem téma? Miért hallgatunk erről ennyire mélyen? Attól függetlenül, hogy ezek a dolgok megviselték sok mindenkit. És akkor ott jöttek a kérdések az alkoholizmussal, depresszióval, a többi dologgal, ami úgy szintén ugye körülvette ezt a generációt, mert hogy valamiért ezt történt valami körülöttük, amit nem tudtak irányítani. És ez a másik dolog, hogy ugye mi nem tudtunk erre hatni, vagy irányítani ebből semmit. Ez egy valami, ami teljesen ránk zúdult. Míg úgy érzem, hogy ugye a tőlünk idősebbeknek talán lett is volna valamiféle beleszólása, ha egy ideális társadalomban élünk, és ha ez nem így történik, ahogy történt. Tehát ezért gondolom, hogy mi sinylettük meg a legjobban, mert egyáltalán semmiféle ráhatásunk nem volt, viszont a hatás kívülről nagyon is erélyes volt ránk. És persze itt ugye ez a magyarázat a generációs dolognak, attól függetlenül, hogy én a vajdasági magyar ezredfordulósokon végeztem kutatást, vagy velük végeztem kutatást, a korábbi kutatások, amelyek ugye a szerb társadalomra vonatkoznak, és ugyanúgy a millenárisokkal foglalkoznak, hasonló eredményeket mutattak ki. Azzal, hogy ott van még egy dolog, hogy azok a generációk mai napig nagyon tartózkodóak, tehát az őket körülvévő szomszédos országokban élő hasonló korosztályú ugye, embereket illeti, továbbra is úgy gondolják, hogy biztos van bennük egy harag, ami miatt legjobb, hogyha nem közelítenek, és nem próbálnak semmiféle együttműködés kapcsolatokat kiépíteni. Tehát továbbra is tartanak attól például, hogy Horvátországba utazzanak, ami ugye ahhoz képest most már 25 év távlatából már kérdéses, hogy kell lennie egy ilyen félelemnek, egy ilyen generációban, mint amilyen az ezredfordulós. Tehát ezek voltak azok a kérdések, amik engem érdekeltek, és itt született az a tanulmány is, amiről beszélsz.
Tehát akkor ilyen hosszú távú traumákat is okozott ez az időszak.
Így van.
Nekem egy picit az érzésem, de cáfoljatok meg, hogyha rosszul látom, mert hát most mi is úgy beszélünk erről az egész 90-es évekről, magáról a háborúkról, amelyek nem Szerbia területén zajlottak, és a bombázásról, amely viszont Szerbiát érintette, mint hogyha ez így valahol egy volna. És nyilván összefügg a kettő, de hát azért vannak lényeges eltérő pontok is. És nekem az a tapasztalatom, nem tudom, hogy ti ezt mennyire látjátok így, hogy mint hogyha éppen ez a generáció így úgy érezné, vagy összemosná ezt az egészet. Tehát, hogy voltak ezek a bombázások, meg a 90-es évek, és akkor milyen háborúban voltunk, és akkor szegénység volt, meg katonának vitték a férfiakat. Tehát, hogy miért van a fejekben az, hogy ez a két dolog ennyire összemosódik, miközben azért ugye nyilván, mondom, területileg nagyon jól elválasztható a kettő egymástól.
Valóban, szerintem jól látod, Csaba. Én személyesen is így látom, és én is ugye a beszélgetéseim során azt látom, hogy a mi generációnkhoz tartozók legtöbbje így látja. Talán én ezt avval magyaráznám, hogy mi olyan idősek voltunk, hogy még nem volt annyi politikai tudásunk, ismeretünk, stb., hogy ezeknek a, ennek a 9-10 évnek a nüanszait lássuk és megértsük. Nagyon hasonló narratíva folyt ugye a Csapból is, azaz a tévéből is, tehát hogy annyi évesen kamaszként nem igazán, nem is volt még annyi alternatív forrás, illetve elérhető számunkra, tehát hogy az internet még elég gyerekcipőbe járt. Tehát, hogy, és akkor nagyjából az maradt nekünk, hogy azt láttuk, ahogy a szüleink élnek, illetve ahogy ezek a keretek között mi is tudunk élni. Tehát voltak ilyen szankciós rutinok, amik ugyanúgy vonatkoztak 91-től 99-ig. Én emlékszek, hogy anyukám Szarajevóban menekült barátnője, az embargó kalácsot sütötte 91-ben is és 99-ben is, ami egy olyan sütemény, amit abból tudsz sütni, amit épp be tudsz ugye szerezni. És szerintem ez természetes, hogy az emberek, főleg egy ilyen korban, ugye azt se felejtsük el, hogy mi alig utazhattunk a 90-es években, talán mi magyarok még úgy Magyarország felé valamennyire, de hogy igazából a nagyon szűk kis közösségünkön kívül nem sokat láttunk mi a világból. Tehát ugye a tévén mentek az amerikai sorozatok, ami azért nyilvánvalóan volt, hogy ez egy egész más világ. Az, hogy körülöttünk a környező országban mi történik, nem tudtuk, max a háborús dolgokat. Tehát, hogy valahogy én úgy érzem ezt, és egyébként az jött le abból is, amit vizsgáltam a vajdasági magyar közösség kapcsolatba, hogy valahogy beszűkült a tér. És hogy tulajdonképpen ez egy ilyen, nem tudom, nem vagyok pszichológus, nevezhetjük-e túlélési stratégiának, vagy nem tudom én, egy ilyen beszűkült rutinnak nevezném, amiben valahogy ezt a 10 évet leéltük. És én ezért látom, tehát egy kicsit ilyen csőlátásunk volt. Uh-huh. Azt gondolom, ennyit engedtek meg a körülmények. És talán ezért folynak össze a dolgok, mert nem igazán különbözött a mi életünk 92-ben és 99-ben. Illetve hát 99-ben ugye az volt a más, hogy voltak a szirénák, óvóhelyek, stb. Illetve hát az a másik dolog, hogy élték meg azok, akik nem városokba éltek, hanem mondjuk falvakba, tehát hogy én konkrétan tudom, hogy az öcsém akkor ugye fiatalabb, mint én, tehát ugye nagyjából falun élt, nem is nagyon tudta, hogy mi történik. Tehát, hogy ide nem hallatszottak a szirénák, stb., de hogy az is egy ilyen nagyon, nagyon leredukált, nagyon beszűkült élmény halmaz volt, amit meg lehetett akkor élni.
Uh-huh. Igen. Mondja.
Mondd. Nem, ezzel akartam egyezni, hogy miért mosódik össze a kettő. Tehát erre emlékszem, és ezt a tanulmányban le is írtam, hogy volt egy ilyen személyes vonzat a dolognak, hogy amikor az első bomba ugye leesett, az első hidat, amikor lebombázták március 24-én, és az a fényáradat, ami így beáradt a szobámba, hogy tudom, hogy az édesanyám bejött a szobámba, de nem láttam semmilyen félelmet az arcán. Semmit. Tehát, mint hogyha semmi nem. Tehát, hogy mondjam, persze azért jött be, hogy megnézze, hogy én rendben vagyok-e, vagy nem tudom. De pont ezt, amit a Kriszta mond, hogy összemosott, tehát annyira elegük volt azokból a 90-es évekből, hogy erre már csak úgy tekintettek, hogy az őrület vége. Tehát lehet, hogy vége lesz végre az őrületnek. Tehát nem szóltak, vagy nem volt ehhez kapcsolódva egy külön most, külön valamilyen narratívánk otthon, hanem tudtuk, hogy valószínűleg ez meghozza a végét most már a dolgoknak, és lehet, hogy lesz egy, látjuk a fényt az alagút végén, kicsit ugye morbidan hangzik, hogy a fényt láttuk, de nem biztos az alagút végén. De ez volt a lényege a nem félelmüknek. És igen, másnap elküldtek a nagyszüleimhez falura, és ott töltöttem az elkövetkező 3 hónapot, ami igazából egy nagyon jó ilyen fellendülés volt számomra, meg nem tudom, hány regényt olvastam ki, 100-at legalább. De ők meg maradtak ugye Újvidéken, és végigcsinálták, amit mondtak nekik, elmentek a munkára, és végig tűrték, nem mentek óvóhelyre, nem csináltak semmit, amit nem csináltak különben is. Tehát várták, hogy itt most ugye ennek vége lesz, és valami történni fog ezután talán. Úgyhogy azért, szerintem azért mosódik össze a két dolog, mert hogy ez már úgy kimerített az embereket, nem tudtak már ezzel külön foglalkozni.
Vagy azt is mondható, hogy újra letargiába estek, hiszen ugye hát azért 95-ben véget ért a boszniai háború az év végén, 96-ban feloldották a szankciókat, sőt 96 végén az ellenzék győzött a nagyobb városokban. Tehát volt megint egyfajta remény, amiben lehetett bízni, és aztán jöttek a koszovói konfliktusok, újra fölmerült ez a kérdés, hogy akkor a NATO beavatkozik-e, béketárgyalások nem hoztak eredményt, és végül megtörtént ez, ami megtörtént. Térjünk rá akkor az etnikai részére ennek a történetnek, illetve konkrétan a vajdasági magyaroknak a viszonyulására. Kriszta, azt írtad egy helyen, nem tudom, hogy onnan kell idéznem, de itt van előttem ez az idézet, hogy a vajdasági magyarok emlékei egyediek voltak. Miben mutatkozott meg ez az egyediség? Miben látod ezt az egyediséget?
Hát most nem így fogalmaznák. Most azt mondanám talán, hogy másmilyenek. Egy kicsit másmilyenek. Tehát sok mindenben hasonlóak voltak ugye a többségi nemzeti szerbiai szerb, nem tudom, hogy nevezni narratívákhoz. Ugye érintettük már ezt az áldozati diskurzust, és szerintem ez fokozottan érvényes volt a vajdasági magyarokra, mert ugye, mint ezt mondtam is, tehát megjelent újra ez a téves helyen vagyunk, két fél között vagyunk, valamiféle pajzs, valamiféle túszok, úgyhogy hogy nincs közünk a dologhoz. Erről lehet vitatkozni, hogy ez igaz-e vagy nem, vagy hogy mondhatja ezt egy ország polgára, hogy nincs köze a dolgokhoz. Tehát ugye ez már a kicsit az állam iránti lojalitás, felelősségvállalás, stb. Irányába menne el. Talán most ebben nem menjünk bele, de hogy ez volt, ez nagyon sok vajdasági magyar között ez volt a közérzet. Tehát mondom, ez a szinte megkétszereződött áldozatiság. Másrészt viszont ugye ott volt az, ami valamiféle privilégiuma volt a vajdasági magyaroknak, legalábbis a nőknek és a gyerekeknek, akik ezt megtették, hogy volt egy úgymond tartalékhazájuk, ahova volt egy hely, ahova el lehetett valahogy jutni, mondom, főleg tehát hogyha nők is gyerekek, vagy idősek az emberek, tehát ez volt az én személyes esetem is, engem nem falura küldtek el, hanem másnap elküldtek Magyarországra, Szegedre. Tehát, hogy ez is, ezt éreztem az otthoni szerb akkori barátaim, tehát szerb nemzetiségű barátaim, barátnőim között, hogy ez szinte valamiféle irigységet, illetve ilyen érthetetlenséget váltott ki, hogy ezt így meg lehet csinálni, hogy káosz van, cirkusz van, baj van az országban, és így úgymond lelépni. Hát ugye ennek akkor még nem volt akkora tétje lévén, hogy 18 éves voltam, de hogy így el tudom képzelni, hogy ez kicsit így megkérdőjelezte az állam iránti lojalitását, mondjuk, hogyha ezt egy felnőtt, akár nő vagy hogyha valahogy meg tudta oldani, férfi lépte meg. Tehát, hogy volt ez a helyzet, de talán a legerősebb, és akkor itt van még ez, amit említettem szintén az előbb, ez a kicsit ilyen beszűkült, leredukálódott tér, tehát, hogy így a vajdasági magyarok valahogy más, tehát, hogy ez volt az én kutatásomnak az eredménye, amiben ugye e-maileket értelmeztem, analizáltam, amit egy meglehetősen szűk csoport írt egymás között, de hát ugye ott beszámolnak a mindennapjaikról, és azt látjuk, hogy valahogy hogy nem olyan sokat mozognak országszerte eleve, illetve még kevesebbet mozognak, mint azelőtt, hanem ilyen egyik faluból a másikba, faluból a kisvárosba, tehát hogy körülbelül ez volt a mozgástér, ami talán a szerbiai közösségben, talán, ezt csak találgatok, nem volt ennyire leredukálva, illetve hát a másik dolog az, hogy hát ugye Újvidéken kívül, ugye, ahol nem, már eleve akkor se volt annyira jelentős számú magyarság, tehát azokon a helyeken, ahol a magyarság jelentős számba képviselte magát, azok azért rurális közösségek, amiket valahogy annyira nem érintett a bomb, tehát hogy ugye kevés falut bombáztak, tehát hogy nagyon sok vajdasági magyar úgy élte meg a bombázást, mint ahogy Karolina mondja, tehát hogy valahol falun, vidéken, kicsit ilyen nem is teljesen képbe avval, hogy mi történik, és akkor ugye van még az is, hogy a nyelvi vonatkozása a dolognak, illetve a kulturális kötődés vonatkozása a dolognak, hogy ugye nagyon sok vajdasági magyar, főleg Észak-Bácskába, Bácskába, tehát akkor is magyar tévét nézett, magyar médiát használt. Tehát hogy úgymond ezek a nagyon erős, fentről le narratívák nem annyira jöttek át, illetve nem is annyira vették be, úgymond az itteni emberek. És persze nem állítom azt, hogy a szerb anyanyelvű polgárok ezt teljesen bevették volna.
Igen, hát említetted itt a médiát. Magyarország körülbelül 2 vagy 3 héttel azelőtt lépett be a NATO-ba, amikor megindultak a bombázások, és hát nyilván az általános politikai attitűd az volt, hogy a NATO bombázás indokolt, és ez határozta meg a magyarországi médiának a narratíváját is. Persze voltak itt is alternatív hangok, akik elítélték, értelmiségiek is, akik másként gondolkodtak erről. És hát ugye van még itt egy médiacsoport, a Vajdasági Magyar Média. Nem tudom, mennyire emlékeztek, én nagyjából akkor is követtem, hogy hogyan írnak, és hát ugye volt egy általános cenzúra, amikor kötelező jelzőket kellett használni, amit központilag leküldtek minden szerkesztőségnek, de az volt a tapasztalatom, hogy a Vajdasági Magyar Média igyekszik a legenyhébb jelzőket használni például, tehát ezek a szexőrült és harmadrangú szaxofonista, vagy nem tudom én, dökkesejű, meg hasonló kifejezések nem szerepeltek a magyar szóban például, vagy a hét napban, sőt megjelentek olyan cikkek, amelyek hát kimondottan támogatólag beszéltek a NATO bombázásról, ami abban az időben, valljuk be, eléggé kockázatos volt. Szerintetek mennyire határozta meg a vajdasági magyaroknak az alternatív látását, vagy látásmódját az, hogy másfajta médiát is fogyasztottak?
Én ezekre a dolgokra nem emlékszek sajnos, és nem tudom, hogy erre mennyire befolyásolta, de azt tudom, hogy a szüleim végig a vajdasági magyar médiát is követték, és mai napig is úgy van. De viszont ez visszatérve egy kicsit a vajdasági magyar közösségre, te, Kriszta, végül is nagyon jó volt a kutatásotok az ICER klubbal kapcsolatban is, az oromhegyesi történésekkel, és számomra ez meghatározó volt, amikor ezt olvastam tőletek, hogy ilyen irányba kell kicsit, tehát hogy igazából generációs kérdésé kell tenni ezeket a 90-es éveket és a bombázást is, mert én is amikor kutattam, megkérdeztem, és akkor hogyan hatott rátok a bombázás, és hogyan éltétek meg, hol voltatok akkor. De hát eleve egy más narratíva indult az ICER klubbal, és egy teljesen más, ugye, hát attitűdök voltak ott jelen, és még a különböző támogatások is érkeztek, mondjuk a Zsenőt Szörnöm is Oromhegyesen kötöttek ki, és ott volt, ott támogatták ugye a vajdaságmagyar közösséget. És hogy itt egy, meg teljesen, de hát ez, hogy nem a mi háborunk, ez nyilván elhangzott jó sokszor, viszont kiderül, hogy ugye attól függetlenül mindenki háborúja lett, és ez ennek sok jelentősége ennek a szlogennek nem volt, vagy nem maradt. De viszont nagyon jelentős volt, hogy ugye ott egy ellenállás indul, és hogy egy teljesen más beállítottság, meg egy végül is annak volt egy, ahhoz kellett, hogy legyen egy bizonyos mértékű bátorság is talán, hogy ilyesmit ugye kimondjanak, és hogy ez mellé kiálljanak. Úgyhogy szerintem ez nagyon meghatározó, meg nagyon tetszett is az a kutatásotok, Kriszta, hogy erről meg írtál is róla. Utána még, ugye nem tudom, néztétek az Asszonyok lázadása című filmet, a Kovács István filmjét, ami ugyan őt is valami módon ez ugye neki is meghatározó dolog volt, és ő is egy ezredfordulós egyébként, aki ezt a témát így feldolgozza utána, és filmesít, és megint csak ezek a dolgok, amiket elolvastam tőletek, ott megint megjelennek, és ezt tematizálják. Úgyhogy nyilván volt egy más narratívája volt a vajdasági magyar közösségnek akkor, abban az időben. Na most persze mindenkire hatott.
Azért érdekes ez, és nagyon jó, hogy említetted az Itzer szellemi köztársaságot, meg egyáltalán a békemozgalmakat, amelyek azért nagyon erőteljes szerepet játszottak a vajdasági magyar közösség életében a 90-es évek során. És engem épp az érdekelne, hogy mennyire látjátok következetesnek a 99-es bombázással kapcsolatos uralkodó vajdasági magyar diskurzust, hiszen egyfelől ugye van a Milosevic ellenesség, ami azt gondolom meghatározó volt a 90-es években a vajdasági magyar közösségben, tehát nem volt jelentős párt mondjuk, amely a Milosevic mellé állt volna. Másfelől pedig hát ott van az, hogy mégiscsak minket bombáznak. Tehát most valami agresszió történik, de hát ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez Milosevic ellen irányul, illetve az ő politikája ellen, tehát gyakorlatilag nekünk ezt támogatnunk kellene. Az anyaország is ezt mondja, Belgrád természetesen az ellenkezőjét, akkor most mi mit kezdjünk?
Hát, hogy most ez lehet-e egyáltalán lehet-e itt egyáltalán következetesnek lenni, ezt nem tudom, tehát, hogy de valahogy úgy tűnik, hogy ez egy rettentően kényelmetlen pozíció volt valahogy. És talán itt mondhatjuk azt, hogy tényleg különleges pozícióban volt a vajdasági magyarság, mert ahogy mondta Csaba, ugye hát azért gondolom több mint 90%-a a vajdasági magyaroknak Milosevic ellenes volt, tételezzük föl. És akkor történik valami, tehát hogy jön végre egy külső segítség, támogatás, amit ugye 10 éve várunk már, hogy levegye valaki a hatalomról ezt az embert, és hogy úgymond könnyebb legyen a mi életünk is. De hoppá, hát az nem pont őt célozza úgy egy az egybe, hanem úgy minket unblock, és tulajdonképpen az életünk is veszélybe forog.
Tusz diskurzus is megjelent a vajdasági magyar közösségben.
Mi vagyunk a túszai annak, amit szeretnénk elérni. Tehát, hogy úgymond végre megtör, ez kicsit ez a vigyázz, mit kívánsz kategória, mert hogy úgymond úgy láttuk legalábbis, hogy úgy látták a felnőttek az elején, hogy végre megvalósul, végre vége lesz ennek az őrületnek, ahogy te is említetted, Karolina. Csak aztán ráébredünk, hogy ennek az egésznek mi is a túszai vagyunk. Úgyhogy itt igazából nem is tudom, hogy beszélhetünk-e következetességnek. És szerintem ez is az oka annak, hogy annyira úgymond magukba fordultak, befelé fordultak az emberek, mert hogy így mit lehet ilyenkor lépni nyilvánosan? Tehát, hogy mit lehet erre mondani? Bombázzatok bennünket? Tehát, hogy persze volt, aki ezt mondta, de ez az egész ilyen bizarrul hangzik, hogy... Tehát, hogy azért van egy más stratégia. Tehát ezért is van például, hogy én úgy látom, hogy a vajdasági magyarok nagyon keveset nyilvánultak meg a bombázások idején így nyilvánosan. Hát gondolom, hogy ezért, mert mit lehet mondani nyilvánosan erre a helyzetre?
Én arra utalnék, azt hiszem, hogy éppen a 99-es bombázások kapcsán kérdezték Kertész Imrét, és ő hát azzal a hasonlattal élt, hogy ő, amikor Budapestet bombázták, a szövetségesek, ők Budapesten tartózkodott, és ennek ellenére hát nekik szurkolt, tehát hogy csak bombázzák minél jobban szét a várost, ahol él, mert ezzel tudják majd felszabadítani. Tehát, hogy valószínűleg az albánokban is megvolt egy hasonló attitűd, amikor megindultak a NATO bombázók, akkor ugye ott még erőteljesebb volt az ellenük irányuló atrocitás, amit a szerb biztonsági erők követtek el, úgyhogy nagyon sokan el is menekültek Albániába, aztán később visszatértek. Vajdasági magyarok viszont, én legalábbis úgy emlékszem, hogy inkább annak szurkoltak, hogy nehogy meginduljanak a szárazföldi erők, mert akkor mi leszünk itt a túszok, akiket, meg egyáltalán az, hogy Magyarország részt vesz ebben az egész akcióban, aztán majd rajtunk csattan az ostor. Tehát, hogy egy picit, mintha lett volna ebben egy ilyen kis opportunista hozzáállás is, de hát nyilván ez életszerű ugyanakkor ez a... amiről beszélünk. Kari, téged akartam kérdezni a kutatással kapcsolatban, bár ugye te egy generációra koncentráltál, de nyilván azért ebből következtethetsz a teljes vajdasági magyar társadalomra is, hogy milyen különbségek mutatkoztak mondjuk a háború megítélésében a tömb, a szórvány, illetve az urbánus-rurális lakosság között, tehát milyen tapasztalati különbségek voltak azok, amik szerinted meghatározóak voltak a tekintetben?
Ja, ez jó kérdés. Igazából erre annyira nem tért ki a figyelmem, mert hogy valahogy azok a narratívák, vagyis azt, amit hallottam szinte minden egyes kikérdezettemtől, az nagyon hasonló volt. És nem voltak túl nagy különbségek, pont azért, mert valahogy az a nincstelenség, az üráspolcok, az áramszünetek, ez mindenkire vonatkozott. Na most ott volt különbség, hogy akkor honnan, vagy kik azok az édesapák, akik inkább azt választották, hogy elhagyják az országot, és ezzel próbálják magukat megvédeni attól, hogy be fogják sorozni őket. És itt láttam egy különbséget, hogy a tömbben ettől nagyon rettegtek, és volt is egy olyan, és ez végül is erről írnak is többen, hogy ugye a tömbben mértéktelenül sok behívó érkezett meg, nem tudták miért, ugye, és hogy miért a magyar közösség, miért van ennyire, miért van szükségük rá a magyar közösségre ilyen szinten. Na és itt láttam a különbséget, hogy a tömbből viszont sokkal több édesapa, vagy úgy azt mesélik ugye a kikérdezettek, hogy az ő édesapjuk úgy azt választotta, hogy elhagyja az országot, és nem várja ugye a behívót. És itt volt egy különbség. A városiak között viszont inkább az volt, hogy megpróbálták elkerülni a behívót, mindenféle módon, tehát hogyha el kellett bújni a kertben, akkor az, ha nem tudom, valamiért nem voltak otthon, megpróbálták azt megjátszani, nincsenek otthon, vagy tényleg nem voltak otthon. De minden esetre náluk ez inkább ez volt jellemző, mint elhagyni az országot.
Uh-huh. És hát van még végül is egy izgalmas kérdésem így a végére, amire nyilván nincsen kutatási tapasztalatotok, de talán az alapján, amit eddig kutattatok, meg tudjátok ítélni, illetve a jelenlegi média helyzetből következtetni. Tehát beszéltünk arról, hogy milyen alternatív diskurzusok jellemezték a vajdasági magyarságot, illetve milyen emlékezetek kötődtek ehhez az időszakhoz, mondjuk a 99-es bombázásokhoz közvetlenül azt az évet követően. Szerintetek mára megváltozhatott ez a viszonyulás? Tehát ahogy a 99-es bombázást megítélik a vajdasági magyar körökben, annak tükrében, hogy megváltozott elsősorban Magyarországon az a politikai kontextus, amely jellemezte mondjuk 99-ben az országot, tehát egyfajta nyugatellenesség van most, tulajdonképpen NATO szövetségesekkel nagyon sokkal a jelenlegi kormány rosszban van, és hát ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az a média, amelyet ez a kormány ural, nagy hatással van a vajdasági magyarokra. Tehát, hogy ez milyen módon tudja ekkora időtávlatból módosítani az emlékezett politikát?
Ugye az elmélet azt mondja, hogy az emlékek mindig visszafelé konstruálódnak, tehát, hogy ugye nem létezik úgy múlt, hogy ne lenne jelen. Tehát, hogy valamilyen pontból emlékezünk visszafelé. De valahogy, nem azt mondom, hogy megcáfolom ezt, de én továbbra is tényleg csak azt érzem, hogy a dolgok halványulnak. Mint a mainstream társadalomba, tehát, hogy a szerb társadalomba, mint a vajdasági magyarba. És ugye, lehet, hogy most már inkább, most tényleg ez csak ilyen spekuláció szinten mondom, hogy tehát, hogy olyan nagy mértékű lett közben az elvándorlás is, hogy valahogy még kevésbé emlékszünk, vagy emlékeznek az emberek dolgokra, hogyha nem itt élnek. Ugye, tehát, hogy fizikailag nincsenek már azok a pontok jelen a hétköznapjainkban, amik generálnák ezeket az emlékeket. Mondjuk nem megyünk el minden nap az a hely mellett, ahol gyülekeztünk 10 pár évesen minden este. Stb. Tehát, hogy egyszerűen halványulnak a dolgok, hogy egész más, és természetesen egész más dolog egy manapság Budapestről emlékezni a 99-es bombázásra, vagy nem tudom, Németországból, mint Kishegyesről, vagy Újvidékről. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt azért még talán egy kicsit, de csak ezen a személyes szinten, vagy hát én arról tudok beszélni, élénkebbek ezek az emlékek, még mondjuk külföldön, beleértve Magyarországot is, hogy még jobban, tehát hogy itt is, Vajdaságban is, de hogy ott pedig még jobban erre az anekdotikus szintre módosultak ezek az emlékek, és ugye egyre jobban van az, főleg, hogyha azok az emberek, akiknek mesélünk ezekről az időszakról, ez az én személyes tapasztalatom, és hogyha ezek az emberek nem élték meg a bombázást, illetve a 90-es éveket, akkor még jobban valamiféle vicces keretbe helyezzük ezeket a dolgokat, anekdotaként meséljük el, stb. Illetve egyre jobban elfelejtjük azt, hogy féltünk, tehát hogy ez is egy nagyon emberi, valós dolog volt a félelem. Tehát, hogy ezek a dolgok, tehát, hogy vagy valamilyen politikai szinten beszélünk erről, de úgy érzem, hogy egyre kevésbé, tehát, hogy ez valahogy eljelentéktelenedik, vagy mondom, ilyen személyes, anekdotális, humorisztikus szinten, ami már akkor is, tehát, hogy amikor ez történt, akkor is nagyon jellemző volt, ez volt akkor így a kutatásomnak tulajdonképpen az induló pontja is. Én akkor nem értettem ezt meg, én, aki Szegeden voltam, és rettenetesen izgultam, és féltem, hogy mi történik otthon, és akkor, mikor hazajöttem, akkor avval szembesültem, hogy hát mindenki úgy beszél erről, hogy ez egy nagy parti volt, meg iszonyat vicces, meg jó dolgok történtek. Tehát, hogy manapság, ha hallok a 99-es bombázásokról beszélni, akkor szinte kizárólag ebben a kulcsban. Uh-huh.
Hát igen, sajnálhatod, hogy nem élted át, azt gondolom, hogy ez egy olyan élmény, amit senki nem adna semmiért, vagy legalábbis én biztosan.
Azért néha hazamentem Becskerekre, hogy egy kicsi kóstolót azért kapjak belőle. De én akkor is féltem be valamit. Uh-huh.
Kari?
Hát igen, ez érdekes, mert ugye a férjem, aki tőlem 8 évvel idősebb, már gimista volt, és neki van egy ilyen emlékezet a Krisztus, amit te mondasz, hogy akkor barátkoztak a legjobbakat, stb. Nyilván ez, persze ez, ennek, van, ennek sokféle vonzata van, és nem a jó szerintem, de minden esetre van ebben igazság, hogy egyre több az az anekdota, ami igazából valamiért ezt így megfordítja, és próbálja az, na ez is az emlékezett politikának egyébként, egy személyes emlékezett politikának is, meg egy ilyen társadalmi generációs szintű emlékezett politikának is egy jellemzője, hogy ugye azt, ami nagyon rossz volt, azt megpróbálja valamilyen módon a jót belőle kihozni, és ezt látom a vajdasági magyarság körében is, legalább abban, amit én tapasztaltam. Illetve azt is látom, már magamon is észreveszem, hogy egyre kevésbé veszem észre a NATO ellenes falfirkákat, amik régen nagyon jellemzőek voltak, és nagyon sok volt belőlük Újvidék utcáin is, hogy ez most... Nem tudom, szerintem ennek már tényleg nincs olyan nagy súlya, mint volt, vagy akár semmi. Illetve sok minden más is történik, tehát túl turbulens ez a politikai szintér ahhoz, hogy egy ilyesmivel egy NATO bombázásra foglalkozzunk jelentős mértékben ebben az időszakban, vagy mai napon, vagy nem tudom, 25 év távlatában.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt az Észverés 103. adás. Ezt a műsorunkat visszanézhetik az Autonómia Portál YouTube csatornáján, de megnézhetik a Patreon oldalunkon is, amennyiben még nem iratkoztak fel a Patreon oldalunkra, ahol egyébként ingyenesen regisztrálhatnak, akkor ezt kérjük, mielőbb tegyék meg a képernyőn látható címen, illetve a leírásban is szerepelnek ezek a címek. A műsorunkat tehát a YouTube csatornán, a Patreon oldalunkon tudják videóformában megnézni, de természetesen audioformában is jelen leszünk már csütörtöktől, a Spotify-on, a Google Apple Podcast-on és egyéb podcast platformokon úgy szintén. 2 hét múlva jelentkezünk ismételten, akkor új témákkal, új vendégekkel várom Önöket, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.